Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mong Attila, vendégünk pedig a stúdióban Zuchmann Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője, a Balatoni Fejlesztési Tanács elnöke. Jó napot kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, ezt az adásunkat egyébként felvételről hallják. Tegnap a parlamentben elfogadták a jövő évi költségvetést, amely szigorúan tartja azokat a vállalásokat, amelyeket a valuta alapnak tett a kormány. Viszont, és erre a hétvégén 29 közgazdász hívta fel a figyelmet, szerintük nem szolgálja az ország hosszabb távú kilábalásának érdekeit, ráadásul könnyen lehet, hogy nem is lesz tartható jövőre. Mit gondol ön összességében a költségvetésről, pénzügyi szempontból és az ország hosszabb távú érdekei szempontjából?
Én azt gondolom, hogy ha nem lenne világméretű válság, ha nem lenne az egész Európa és Európai Unió és a világ azzal terhelve, hogy a válság következményeit fel kell számolni, akkor bármikor készíthető bármilyen költségvetés. Hála Istennek, hogy a válság úgy ment el felettünk, hogy az emberek nem mindent éreztek meg, de ami még fontosabb ennél, nem érezték igazán azt a veszélyt, hogy ebben a válságban a világ úgy, mint 1630-ba, 1870, 73-ba, 29-33-ba belerokkanhatott volna. Talán azért nem következtek be ezek a nagyon-nagyon súlyos következmények, mert egyrészt Amerika és Európa vezető államai felébredtek, és időben rendkívül súlyos összegeket szántak arra, hogy a válság elmúljon. Jó optimistának lenni akkor is, amikor az embernek ég a háza, de hogyha realista és felméri, hogy akkor poroltó kell, és tűzoltókészülék, és hívni kell a tűzoltókat, akkor azt jobban teszi. Tehát az első gondolat, amit szeretnék...
Tűzoltó jellegű volt ez a...
Nem azt mondom, hogy ha ég a ház, akkor... Nem, bocsánat, ha ég a ház, akkor kell tűzoltó. Ez most nem tűzoltó intézkedés, ha ég a ház, akkor tűzoltót kell hívni. Tehát azt gondolom, hogy belepusztulhatott volna Európa, a világ és Magyarország is, de időben történtek meg a szükséges intézkedések a világban, Európában, Magyarországon is, és ezért optimistábban fogta fel a magyar társadalom is, és Európa társadalma is, mint amilyen valós helyzet fenyegetett.
Hogy tegyük hozzá, ennek, még nem tudjuk, hogy hol a vége, tehát nagyon sokan figyelmeztetnek arra, hogy újabb visszaesés is következhet, és még egyáltalán nem
köszönöm,
láttuk
hogy, a köszönöm, hogy ezt mondja. Egy költségvetésben nem csak arra kell felkészülni, hogy a válság következményeit miként számolja föl az ország, a pénzügyi vezetés, hanem valóban bizonyos tartalékokkal is kell rendelkezni arra az esetre, hogyha a válságnak újabb hullámai jönnek. De szeretném még egy kérdésre visszatérni. A magyar gazdaság Európai Uniós léte nyilván, hogy jelent egyfajta védettséget is, és a szoros összefüggés miatt nem is lehet elkülöníteni, nem lehet elfüggetleníteni attól, hogy egy integrációnak vagyunk része. Ha már pedig ez így van, akkor ezer szállal kötődünk azokhoz a célországokhoz, ahová exportunk irányul, nyilván ezer szállal kötődünk azokhoz az országokhoz is, ahonnan az import származik. Ha ezekben az országokban nem következett volna be a válságnak valamilyen mértékű következménye, nem lettek volna negatív hatásai, akkor más költségvetést készíthetnénk, más helyzetben lennénk. De a legfőbb partnerországainknál is visszaesés van. Ráadásul ez olyan, hogy a visszaesés később jelentkezik, és nyilvánvaló, hogy nagyobb, erősebb rengést okoz azokban az országokban, mint Magyarország és más közép-kelet-európai országok, amelyeknek a gazdasága kevésbé fejlett, és kevesebb tartalékai vannak. Ezért azt gondolom, hogy ezek a bizonyos szituációk, amelyek még esetleg bekövetkezhetnek a világgazdasági válság újabb rengéseire gondolok, emiatt is kötelező Magyarország számára, hogy szigorú költségvetés készüljön, amely egyúttal kellemetlen is. De
a legfőbb vád egyébként azért éri ezt a költségvetést, hogy pénzügyi szempontból terem csak egy olyan egyensúlyt, ami ráadásul nem is fenntartható. Tehát, hogy a számokban jövőre, legalábbis a mostani állapot szerint úgy tűnik, hogy teljesülnek azok a vállalások, amiket a nemzetközi valuta alap felé teszünk, de nem vesz figyelembe egy halom olyan állami kiadást, ami azért mégiscsak ott rejlik az állam különböző kiadásai között, a közlekedési cégek konszolidációját, jelesül például a MÁV-ot szokták említeni, ami előbb vagy utóbb a nyakunkba fog hullani, tehát pénzügyi módon láthatólag egyensúlyt teremt, de valójában nincs meg ez az egyensúly. Mit szól ehhez a
részrevételhez? nagyon-nagyon nehéz pár szóval elmondani, hogy milyen összefüggésben a költségvetés és a gazdaság működőképességének feltételrendszere között. Nagyon nehéz elmondani azt, hogy mit jelent egy alulfinanszírozott költségvetés, és mit jelent egy olyan költségvetés, amelynek nincsen tartaléka, milyen hatással lehet magára a gazdaságra. Ezért leegyszerűsíteném. Azt mondom, hogy az állam bevételei bármit tesznek, a gazdaság teljesítménye bármit tesz a mai napon, nem növekszenek meg csak akkor, hogyha stabilizáljuk a költségvetést, és ez a bizonyos növekedés mind a gazdaságban, mind az állam költségvetési bevételeiben csak x idő múlva lesz látható. Hogy ez egy-másfél év, ahogy most mi ezt gondoljuk, ez majdnem teljesen biztos. Hogy a növekedés, tehát jövőre kisebb lesz, minimális lesz a visszaesés, és a növekedéshez kell egy-másfél év. Ezt ha más mondanánk, akkor nem közgazdasági szemmel, hanem nagyon romantikus filozófusként beszélnénk. Ezért tehát azt gondolom, hogy először biztosítani kell azokat a bázisokat, amelyek a gazdaság rendes működéséhez szükségesek, és nyilván akkor már sérül a szociális ellátás, a kultúra, a sport és egy csomó támogatás. Sérülnek az önkormányzatok eddigi finanszírozásai nagyságrendjei is. Csak az a kérdés, hogy érdemes-e ma túlköltekezni, szabad-e ma több hitelt fölvenni, szabad-e növelni a költségvetésnek a deficitjét, szabad-e úgymond a jövő bizonytalanságának kitett szektorokban nem tartalékot képezni. Én azt gondolom, hogy nem szabad. Az alapvető kérdés, visszatérve a közgazdászoknak a ellenvéleményére, elsősorban ők, és néhányukat tisztelem és személyesen jól ismerem, mégis politikai-gazdasági megállapításokat tettek, hiszen a többségük jobboldali közgazdász, vagy a Fidesz kormány tanácsadója.
Igen, de leginkább ezt hangzott el az ellenérvekben, ahelyett, hogy a tartalmát nézték volna azoknak a jelentéseket, amelyeket ők mondtak. Leginkább azt hangzott el, hogy jobb oldalról Fidesz igen. kormányban vettek részt, igen. és nem a tartalmát bírálták, annak, amit mondtak.
Igaza van, ha csak ezt mondom. Csak ugye az a problémám, hogy ennek ellenére nem várható el Járai Zsigmondtól, hogy azt mondja, hogy a költségvetés tökéletes, és hogy a netán ő lesz a pénzügyminiszter, akkor a kritika nélkül nem tud ezzel mit kezdeni. De tartalmilag is van, hogyha elolvassuk ezt a művet, problémánk, mert nem mondja meg, hogy melyik az a gyorsan elérhető forrás, amelyhez Magyarország hozzájuthat, nem mondja meg, hogy melyik az a bevétel, amelyhez Magyarország gyorsan hozzájuthat, mert hogy a gazdaságban, mint előbb elkezdtem mondani, nincsen olyan fejlődési zóna, amelyben a hihetetlen gyors növekedés, az a tőzsdén, a lottón, meg egy egyéb nem valós területen nyilvánvalóan, hogy elérhető egy tőzsde ügynök, akár már hónapra megduplázhatja a saját pénzét, de egy ország... De egy ország az nem.
Járvai Zsigmond egyébként egyik nyilatkozatában ezután azt mondta, hogy olyan kiadások vannak a költségvetésben, amelyek a bürokrácia működtetését és a korrupciót finanszírozzák, de nincsenek benne olyan kiadások, amelyek alkalmasak lennének a gazdaság dinamizálására. Tehát magyarul, kicsit lefordítva, amit mond, azt mondja, hogy a szerkezetéhez nem nyúl hozzá a büdzsének, hiszen továbbra is finanszírozza azokat az állami intézményeket, bürokráciát, amit eddig is, ugye a bajnai kormány ehhez nem nagyon tudott hozzányúlni. És ezért ott lennének azok az összegek, amelyeket a gazdaság dinamizálására lehetne fordítani.
Ugye ebben van, jó, rendben, többet nem mondom azt, hogy Járai Zsigmond jobboldali, Szapári alelnök úr jobboldali, akkor csak azt mondom, hogy nem eleget ostoroztak bennünket azért, amikor elbocsátásokat terveztünk a központi közigazgatásba, nem azt mondták, hogy leépítjük az államot, nem azt mondták, hogy a szolgáltató állam az erős. Én azt hiszem, hogy
ha... biztos, hogy óriási létszámú, azért tegyük hozzá, hogy a jól működő állam nem biztos,
de
hogy óriási
létszámú. Ez egy más kérdés. Én híve vagyok az állam feszes jó működésének, hol annyi bürokrata van, annyi ember dolgozik a közigazgatásban, amennyi szükséges. De ezt a vitát egy válságkezelés közben lerendezni, és ezt a modellt, amely ez 20 éven keresztül pontosan különféle politikai támadások és szakmai viták miatt nem is lehetett hozzányúlni. Azt gondolom, hogy ebben a percben nem lehet megtenni. Kell hozzá egy hosszú békés időszak, amikor a magyar igazgatás úgy, ahogy van, átalakul. Én nem gondolom azt, hogy a szabályozó rendszerek rendbetételén túl van még egyéb lehetősége jelen pillanatban a kormányzatnak. Gondolja meg, hogy egy év alatt számtalan intézkedés következtében jobb helyzetbe kerültek, ugye mondjuk mindig az adósokat. Hát azért nem mindegy, hogy néhány száz ezer vagy néhány millió ember kevésbé kell, hogy ideges legyen, mert 260-70 forint között van az eurónak az árfolyama. Erre már lehet építeni. Ugye ez gazdaságilag is fontos kihatásokkal rendelkezik. Azért szeretném azt mondani, hogy a szociális kiadások között a távfővel kapcsolatos intézkedés, amely több százezer ember érint, azért az olyan szükséges lépés volt, amelyre nem lehet elég kritikát mondani, hogy adócsökkentés kérdésében folyik a vita, egész Európában folyik a vita. Korábban hozták a példát, hogy Nyugat-Európában adót csökkentenek. Most azt halljuk, hogy Németországban, ami meghatározó európai gazdasági erejű állam, mégsem csökkentenek adót, mert az adócsökkentésnek sincsenek meg az azonnali pozitív hatásai. Én azt gondolom, és amióta gazdasággal foglalkozom, és olvasok erről, hogy vannak gyors intézkedések, amelyek megállítanak elkerülhető romlásokat. Az intézkedések többségének idő kell. Az egy, másfél, két év, három év, öt év egy gazdaság életében, egy költségvetéssel szabályozott rendszerben azt gondolom, hogy nem hossz idő. Mi most arra törekedtünk, hogy csendesítsük azokat a rezgéseket, amelyek még jelen vannak, hisz a világgazdasági válság nem múlt el. Ön arról beszél, hogy lehetséges, hogy még visszajön. Most maradjunk abban, hogy az első rezgéseket próbáljuk csillapítani, és megalapozzuk a 2011-ben véletlenül bekövetkező növekedést. Ha növekedés nem ér el Magyarország, ha a költségvetés folyamatosan visszahúzza, ha nem takarékos az állam, akkor nyilvánvalóan, hogy ebből a válságból soha nem fogunk tudni kimenni. Konkrét számokat szerettem volna olvasni Járai úrtól, akinek vannak olyan gondolatok, amivel egyébként egyetértek, én több mint 20 éve ismerem, személyesen is ismerem, dolgoztunk együtt, vagy mondhatnám, voltam a főnöke is két évig, hogy leírni, hogy 112 ezerre kell csökkenteni itt és itt az igazgatást.
Elhangzanak azért ilyen számok. A 100 ezeres nagyságrendben egyébként.
Nézze, akkor nagyon egyszerű, hogyha a Fidesz kormányzásra készül, akkor szeretettel várom az ilyen típusú ajánlatát, pontosabban intézkedését. Nyilvánvaló, ön is tudja, én is tudom, hogy ez nem tud bekövetkezni. Ezer szállal kötődő gazdaságnál, még egyszer mondom, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, folyamatosan figyelemmel kell lenni az európai tendenciákra, és ez a költségvetés az európai tendenciákkal szinkron, attól nem eltérő, és az európai gazdasági változásokkal, figyelemmel számunkra ez hasznot fog jelenteni.
Az európai gazdaságok közül, amelyikek meg tudják maguknak engedni, azok éppen, hogy pénzt pumpálnak a gazdaságba, és megpróbálják élénkíteni a válság közepette a gazdaságokat. Tehát ilyen értelemben azért a magyar gazdaság, vagy a magyar költségvetés ellenébe megy nagyon sok nyugat-európai költségvetésnek, nem? Mondjuk az egy más kérdés, hogy Magyarország nem nagyon engedheti.
Ugye nem haragszik meg rám, hogyha azt mondom, hogy az amerikai 600 milliárd dollár, a 600 milliárd körüli font Angliába, vagy a 400 milliárd euró Németországban, az nem a költségvetéssel, az éves költségvetés együtt került bele a rendszerbe, hanem hogy ne omoljon össze egyik állam se a bank hitel adós konszolidáció nálunk már ismert módjára pumpálták bele a bankrendszerbe.
Igen, de az is kérdés, hogy milyen állapotba került Magyarország, vagy milyen állapotban ment bele a válságba Magyarország.
Az is kérdés, hogy amikor a bankokat ugyanúgy, mint szerte világba konszolidálni akartuk, akkor mindenfajta kritikával élt az ellenzék, úgyhogy az OTP vissza is fordult ettől, hogy igénybe vegye az állami pénzt. Gondolja meg, hogy Ausztria mondjuk legyen 1,8-szeres szorzóval beszélnek az osztrák gazdaságról és Magyarországról. 134 milliárd euró kellett a bankrendszerének a megmentéséhez. Mi 2 milliárdnál többet nem költöttünk az egészre.
Itt nem akkor, csak a bankrendszerről.
Akkor milyen állapotban vagyunk?
Nem csak a bankrendszerről
de mondom,
beszélek,
akkor milyen
hanem a
vagyunk.
Vállalkozások fejlendítésére.
Ugye megvádoltak bennünket azzal, hogy az IMF-hez fordultunk. Ma mindenki az IMF-hez fordul. Egyébként azt szeretném hangsúlyozni önnek, hogy én nem hatódok meg az IMF, Világbank és pénzügyi nemzetközi szervezetek sem tanácsaitól, sem fenyegetésétől. Sohasem tettem. Nyilvánvaló, hogy ember elgondolkodik, amikor okos javaslatokkal találkozik, de Magyarország érdeke számomra fontosabb, mint az IMF által tett megállapítások, vagy mondjam azt inkább, hogy diktátum. De a dolgok most egybevágnak. Tehát nem azért kellett ezeket az intézkedéseket megtenni, mert az IMF ezt diktálta. Az IMF nélkül is ezeket kellett volna megtenni.
Mit szól azokhoz a bírálatokhoz, amelyek a költségvetést a szocialista párt oldaláról érik, bár nem sok ilyen van, de azért volt egy szocialista képviselő, Varosovszkij, amire aki nem szavazta meg a költségvetést. Nagyon röviden azért, mert úgy gondolta, hogy lehetetlen helyzetbe hozza azt a várost, ahol őt képviselőnek választották, azt mondta, hogy 800-900 millió forinttal lenne kevesebb Székesfehérvár költségvetése, és ez el lehetetleníteni, de itt nem csak Székesfehérvárról van szó, hanem hogy nagyon sok helyhatóságot el lehetetlenít az a költségvetés, amit most megszavaztak.
Nem akartam nem szakmai kérdésekről beszélni, egy picit, majd beszélünk nyilván politikai kérdésekről, de most egy mondatot engedjen meg. Ön azt gondolja, hogy én például személy szerint, amikor megnyomtam a gombot, nem mértem föl ezt, hogy az én választási esélyeimet, mert indulok a választásokon, jelentős mértékben rontja, ha a politikai közhangulat azt fogja folyamatosan mondani, hogy egy népnyúzó költségvetést fogadtunk el, de hogy nem gondoltam rá. Nem gondolja azt, hogy én öngyilkos jelölt vagyok? Nem vagyok öngyilkos jelölt. Gondolja azt, hogy kamikázeként végeztük? Nem. Én pontosan tiszta
akkor
vagyok.
Mi a politikai számítás ebben?
Pontosan tiszta vagyok vele, hogy a politikai esélyeimet, mind a szocialista pár politikai esélyeit, ez a költségvetés rontja. Csak az a kérdés, hogy igazán nemzeti elkötelezett baloldali politikusnak tartom-e magamat, a Magyar Szocialista Párt igazán az ország érdekében cselekszik-e, vagy a maga érdekében. Egy persze játszunk el a gondolattal. Mondunk mindent szeptembertől, hogy kezdjük a költségvetésnek az előkészítését, majd jönnek a felmérések, és látjuk, hogy nem nagyon jól szereplünk. Gondolunk egy merészet, és azt mondjuk, hogy hát megmondjuk az IMF-nek, nem tudunk 8%-nál kisebb deficittel, nem tudunk még 1-2 milliárd dollárra kevesebb hitellel megélni, mert elveszítjük a választásokat. És csinálunk egy költségvetést, amiben Járai Zsigmondnak és másoknak igazuk lesz. Teszünk még a gazdasághoz, adunk még külön gazdaságélénkítő támogatásokat, és csupa olyan pozitív dönt, emeljük a nyugdíjat, visszaadjuk a 13. havit, tehát magyarul létrehozunk egy idilli állapotot. Ezt van, aki megteszi, mi nem tesszük meg. Van, aki ezt megígéri, mi nem ígérjük
meg. Ezek között az intézkedések között említett olyanokat, amiket akkor se tudott finanszírozni az ország, amikor egyébként elfogadták. Tehát azért is kellett visszavonni őket.
Rendben van, de most
tehát, nem biztos,
most
hogy most minden bele kéne pakolni abban a csomagban, ami készül.
Most beszéljünk a mai helyzetről. Egy választás előtt egy párt akkor tesz csak ilyet, hogyha valóban az ország érdekében akar cselekedni. Ha saját maga érdekében akar cselekedni, akkor ezeket a lépéseket azt mondja, hogy ha győzünk, majd történik valami, ha nem győzünk, csinálj meg a következő kormány.
Jó, hogy említette a
de hát legalább azért elnézést annyit, hogy mondjam, írjanak a javunkra, hogy nem vagyunk hülyék, és tudjuk, hogy ez ártunk magunknak. Nem vagyunk öngyilkos jelöltek, és tudjuk, hogy hihetetlen módon kockáztatjuk a párt esélyeit, kormányzati esélyeit.
És azt gondolja, hogy Varvasovszkij, amiért csak erre gondolt az MSZP oldaláról, hogy a saját választási esélyét növelje a helyszínen.
Fogok erről is beszélni. Az ilyen döntések az embernek nyilván lelkismereti problémákat is okoz. Elgondolkodunk rajta. Kevés ember volt, aki úgy ült oda a padba, és a szavazáshoz úgy kezdett hozzá, hogy ne vibrálta volna át az arcán, hogy ezért ez egy kemény dolog, amit most meg kell szavazni. De még egyszer mondom, hogy amiért nem volt tömeges a szavazás előtt és az elmúlt másfél-két hónapban a lázadás, vagy a kitörés ebből a szituációból, az az volt, hogy felismertük nem most, már amikor a világgazdasági válság ellenes első lépéseket meghoztuk, hogy vagy korrektül megpróbáljuk az ország érdekeit szolgálni, vagy az országot hihetetlenül rossz gazdasági helyzetbe hozzuk és hagyjuk. Én megértem Varvasovszky Tihamér helyzetét, beszéltem is döntését is, beszéltem is vele, vagy megszólított pár héttel ezelőtt.
De ő már a bajnai csomagot sem írta alá, igen, tehát azokat igen, az intézkedéseket, tudom. Amelyeket Bajnai Gordon tervezett.
Sokan élünk és politizálunk lelkiismerettel, az se baj, hogyha egy politikusnak érzelmei vannak. Én ezt egy érzelmi döntésnek tartom. Ha racionális döntést kértük volna számon, vagy kérdezzük meg Varvasovszky Tihamér barátomtól, akkor nyilván, hogy más következtetésekre jut. De az a tény, hogy mondjuk egy ember nem szavazta meg a frakcióból, vagy beleszámítva a koalíciót is, 200 fölötti szavazati eredmény volt, azért még egyszer mondom, hogy jelzi ezt a fajta elszántságot. Nehéz lesz azt kérni Magyarország népétől, hogy nézzék meg, mi saját párt érdekeink ellentétesen, de az önök érdekében döntöttünk, szavazzanak ránk. Nagyon nehéz lesz, de én optimista vagyok, és bízok abban, hogy az emberek legalább olyan módon értik meg ezt a lépést, mint amikor azt mondják, hogy kénytelen egy operációt elviselni, mert ha nem, akkor belehal.
A hétvégén megnevezte miniszterelnök jelöltjét az MSZP választmánya, Mesterházy Attila jelölését még a kongresszusnak is jóvá kell hagyni. De ön mit gondol a jelöltről? Az előbb a műsorban az MSZP politikai esélyeiről beszéltünk a jövő évi választásokon. Mennyiben segíti az MSZP szereplését a miniszterelnök jelölt megnevezése és személye?
Én azt gondolom, hogy minden miniszterelnök jelölt kiválasztása egy párton belüli kiegyezés, kompromisszum kérdése mindegyik pártban. Így van ez a Fidesznél is, ahol vannak konkuráló jelöltek, hol fölmerül Kósa úr személye, hol nem, hol azt mondják, hogy lehetséges, hogy ő lesz, és aztán nyilván, hogy mindig egyébként Orbán Viktor lesz. Nálunk is természetes az, hogy több személy fölmerült. Ezek azt hiszem, hogy nyilvánosak is voltak, Kovács Lászlói feltétlenül. A Szocialista Párt vezetésének, frakciójának, választmányának azt kellett eldönteni, hogy akarjuk-e a generációváltást elindítani a Szocialista Pártba, van-e mondani valónk a felnövekvő ifjúság részére, a rendszerváltás után szavazópolgárá vált fiatalok részére, és van-e annak húzóereje, hogy egy fiatal ember, aki az elmúlt néhány évben azért néhány felelős poszton dolgozott, de mégiscsak 35 éves, fiatalként vág bele egy ilyen vállalkozásba. Most nem azt mondom, hogy a Fideszt utánoztuk, hiszen volt, amikor Orbán Viktor mondhatta magáról, hogy ő Magyarország legfiatalabb miniszterelnöke, bár azt hiszem, hogy azért volt valaki, aki egy éve fiatalabb volt, de ez most nem is érdemes elidézni. De ha komolytalan akarok lenni, akkor azt mondom, hogy mi fiatalítottunk, mert most nem azért, mert Orbán Viktor a 20 éve vagyok együtt a Magyar Parlamentbe, számomra is, számára is sok, de hát azért mégiscsak öregszik, hát közelik az 50 felé, és akkor nekünk egy fiatalabbat kellett választani, de komolyra fordítva a szót, én jól ismerem Mesterházy Attilát, és amióta a frakcióba került törekvéseit meggyőződésből támogattam, és van persze több tehetséges fiatal, akivel ugyanígy voltam, mert én azért fontosnak tartom, hogy a lépésváltás megtörténjék.
Tehát ez generációváltást jelent, ugye? Fiatal politikus, de mégiscsak az elmúlt években, ahogyan is mondta, a felelős pozíciókban volt, tehát azt a politikát képviselte, amit az MSZP eddig is képvisel.
Gondoltam, hogy ide jutunk. Hát nem ezt akartam mondani ezzel. Hát nem lehet az utcáról besétálni. Jó napot kívánok, Mesterházy Attila vagyok, szeretnék Magyarország miniszterelnöke lenni. Nyilvánvaló, hogy abban a közegben, ahol kiválasztódni fog, hát kell azért, hogy megismerkedjék valamiről. és kell azért, hogy ismerjék. Nyilvánvaló, hogy amilyen munkákat eddig végzett, azok minősítik, de nem volt soha meghatározója a Magyar Szocialista Párt.
Ugye ez a kérdés most azért fontos, mert nagyon sokan a Szocialista Pártból is azt mondják, épp a hétvégén volt Szili Katalin mozgalmának indító gyűlése, hogy bizony szembe kell nézni azokkal a hibákkal, amiket az MSZP az elmúlt 8 évben vétett, és ilyen értelemben ez nem csak egy fiatalítási kérdés, hanem annak a kérdése is, hogy mennyiben akar az MSZP új politikát képviselni.
Én azt egész közelről tudom, hogy annak ellenére, hogy most frakcióvezetést vállalt, nem volt a folyamatosan bólogatók között, és az a tény, hogy tudom, Gyurcsány Ferenccel egy minisztériumban volt, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ha voltak Gyurcsány Ferencnek tévedései, azok Mesterházi Attilával megosztott döntéseken alapult. Ugye azért sokkal bonyolultabb egy pártnak és egy kormánynak a döntési mechanizmusa, mint azt mondani, hogy valaki szocialista országgyűlési képviselő viseljen felelősséget a Szocialista Párt minden döntéséért, nem gondolom, hogy ez így van, és ha valaki a kormánynak a tagja, akkor viseljen felelősséget, mert ha nem, akkor lépjen ki. Nyilván ezt ön is tudja, pontosan a kedves nézők is tudják, hogy viták során, ütközések során majd kompromisszumokkal születnek meg döntések egy kormányba és egy pártba
mondjuk
is.
Mondjuk kifelé ebből tudja, nagyon kevés látszott, hát hiszen ebből, az MSZP az elmúlt 5 évben mindenképpen nagyon egységes képet mutatott. Tehát nagyon sok olyan alkalom volt, amikor egységesen kiáll Gyurcsány Ferenc, a Gyurcsány Ferenci politika mellett. Biztosan voltak belső viták, de mondhatjuk azokat
az alkalmakat. Most nekem mondja, hogy egységesen kiállt?
Hát önnek mondom, ön van itt, tehát ön képviseli az MSZP-t. Nyilvánvalóan tudom, hogy ön nagyon sokszor kibeszélt ebből, de a döntésekben egyértelmű volt.
Nem örülök, ez a kibeszélés, ezt ugye más belső ellenzék, vagy belső ellenzék, belső ellenfeleim találták ki a valóság kimondása.
Miért fel azt kimondani, hogy belső ellenzék? Éppen
belső,
arról beszéltünk,
ellenfeleim,
hogy, hogy van az MSZP-ben,
nem,
vagy volt más vonal is.
Nem ellenzék, azt mondtam, belső ellenfeleim mondták, hogy ez egyfajta ellenzéki magatartás, amit teszek. De én nem gondolom, hogy ezt hívják kibeszélésnek. A kibeszélés az az, amikor valaki információkat juttat ki a párt vagy a kormányzat belső ügyeiről. Az, hogy véleménye van, külön véleménye van, annak meg egyébként időnként örülni kell, de azt akarom mondani, hogy Mesterházi Attilának volt külön véleménye sok mindenről, vagy volt önálló véleménye. Ám mégis a vektoriális algebra szabályai szerint születnek meg a döntések, és most mondjam azt, hogy itt a vizsga ideje. A bizonyos kérdésekről nem alapvetőleg nyilvánvalóan, hogy átcsúszik a jobb oldalra, vagy átmegy liberálisba. Más véleménye volt, most itt a lehetőség, hogy kifejtse.
Ön ezt egyébként várja tőlem?
Ne vegye cinikusnak a megjegyzésemet. Én tényleg, hogy támogattam eddig mindenütt, ahova 3 vagy 4 helyre pályázott az elmúlt 6 évben. Én a támogatói között voltam, és nem azért, hogy most verjem az asztalt, mert közismert vagyok, ez nem így történik nálam. De most én is azt mondom, hogy itt a vizsga ideje. Tehát ha van önálló véleménye mondjuk az ifjúságpolitikáról, vagy eddig más volt árnyaltan, vagy árnyalva más volt a véleménye, akkor most meg kell őket mondani.
Ön egyébként ezt várná tőle, hogy egy ilyen pillanatban tisztázza azokat az eljáráspontokat, amikben ő esetleg vitatkozott az elmúlt években is a pártvezetéssel, bár mindig hűségesen szavazott.
Én azt gondolom, hogy miniszterelnöki programjának a megfogalmazásakor egyrészt ki kell indulni azokból, amelyeket önkritikusan be kell ismernünk, hogy tévúton jártunk, van ilyen is. Aki 8 évi kormányoz, de egyáltalán valaki, aki dolgozik, az téved is. Egyrészt pedig elő kell jönni azzal a novummal, amivel úgy gondolja a választópolgároknak azt a körét, akik a rendszerváltás után váltak választópolgárát, tehát a fiatalokat meg tudja szólítani, és azokat, akik elpártoltak tőlünk, mert ugye ez sem nagy titok, hogy jelentős nagyságrendben pártoltak el tőlünk, azokat vissza tudja hozni. Ugye az nem elképzelhető, hogy ugyanazzal a politikával próbáljuk megnyerni a választópolgárokat a támogatásra, mind amivel most nem értünk el nagy sikereket a időközi választásokon, vagy egyáltalán a megítélésbe. Ez nem jelent szöges fordulatot. A Szocialista Párt elmúlt 8 évének van számtalan sikere, amelyet ha nem jó adtunk elő, akkor most meg kell ismételni, de amelyekre egyébként büszkék is lehetünk. Nézze, azért az a tény, hogy ha elindul az országúton és nem az autópályákon, és megy faluról falura, minden faluban vagy minden második faluban kinn a tábla, épült az Európai Unió, stb. Támogatásával. Az egész országban azok az uniós fejlesztések, amelyeket meghirdettünk, elkezdtünk, azok folyamatban vannak, és nyilvánvalóan, hogy nem áll meg, és ezek a fejlesztések folynak. Azért az nem, hogy mondjam, éppen pesszimizmussal kell, hogy eltöltse a választópolgárt, hogy mindenütt van építkezés, amely neki egyébként munkát ad. Ezek nélkül, az Európai Uniós fejlesztések nélkül, nem beszéltünk az előző szakaszban a munkanélküliség alakulásáról, nem is akarom visszahozni, de sokkal nagyobb lenne a munkanélküliség.
Igen, csak az emberek azt látják, hogy az ország leszakadása fokozódott akár a többi kelet-európai országhoz
de
viszonyítva.
Miben?
Tehát nem zárkózunk föl finoman szólva olyan ütemben a nyugat-európai átlaghoz, mint például a szomszédaink Lengyelországtól Szlovákián át Szlovéniáig.
Nincs fél éve, 3/4 éve, amikor ráhatároztam, hogy körülnézek egy kicsit Szlovákiába, akkor tovább megyek, mint Pozsony, vagy Kassa, és elmegyek azokba a megyékbe, amelyek egyébként általában a turistautak, mert turista célok között nincsenek. Hát az elég nagy a szegénység Szlovákiában.
Magyarországon is lehet nagyon sok helyen
persze, menni. Nem csak azt akarom mondani, elég nagy a szegénység Szlovákiában. Elég rossz az infrastruktúra, elég rosszak az utak. Számtalan helyen megálltam, megkérdeztem, ahol szennyvíz nincsen, ahol most építik az utakat, nem akkora ütemben, mint mi. Vannak bizonyos gazdasági mutatók, amelynek összehasonlítása tévútra vezethet bennünket. Én azért nem szégyelném azt, hogy ma autópályán tudok elszaladni alföldi városokba, és korábban 4 órás utak, most 1,5-2 órásra csökkentek. Nem szégyelem azt, hogy a 2-4 számjegyű utak sorba újulnak meg Dél-Dunántúlon, ugyanúgy, mint Észak-Magyarországon. Szóval nem gondolom, hogy ezek nem tartoznak hozzá a kormányzati eredményekhez, mert ezeket meg kellett szerezni a pénzt, elő kellett készíteni, és bonyolítani kellett ezeket a fejlesztéseket. Tudja, nem ironikus akarok lenni, de ha netán nem sikerül a választás, és nem mi fogunk tovább kormányozni, hogy ennyire elrontsuk a következő kormánynak a programját, hogy kénytelenek lesznek minden nap avatásra járni, mert ezrével készülnek azok a projektek, amelyeket mi terveztünk, indítottunk, finanszírozását biztosítottuk, és mire elkészül. Nézze, én már most el vagyok keseredve, hogy Pécs kulturális főváros összes fejlesztését sínre tettem. Most néhány átadáson túl leszünk, december 18-án még 4 tér, meg átadtunk 5-6-ot, stb. És egyébként pedig a Fidesz kormány fogja átadni.
Keserük ennyire a van tudás... a politikusoknak, hogy nem keserű.
Én azt mondom, hogy elrontottuk a Fidesz kormánynak, nem fog tudni dolgozni, mert ilyen nappal jár átadásokra, és senki nem fog már emlékezni arra, hogy ezeket a projekteket nem ő indította el.
Milyen hibákkal kell ön szerint az MSZP-nek szembenéznie? A hétvégén volt egy találkozó, említettem, Szili Katalin mozgalmának indítása, és ott 3-4 pontban összefoglalta, hogy mivel kell szembenézni az országnak, vagy a szocialista pártnak egyetérte ezzel.
Odvoltam, és természetesen tagja vagyok ennek a mozgalomnak. Én 3 dolgot tudok mondani, ami szembenézésre kényszerít bennünket. Az első, amiről előbb beszéltünk, hogy az emberrel nem csak dolgozni kell, ha politikus, hanem el is kell tudni magát adni, el kell tudni adni a teljesítményét, a produktumát. Ez azt gondolom, hogy nem sikerült. Sokkal kisebb teljesítményeket tudott eladni a Fidesz a Széchenyi terv esetén töredékét. És mindenki azt gondolta ebben az országban, hogy épül Magyarország a Széchenyi tervbe, hogy összehasonlítjuk a nagyságban, de nem akarom piszkálni, majd is egy jó irány.
De ez ön szerint nem vezet tévútra. A szocialista párt részről nagyon gyakran elhangzik ez, hogy nem tudták jól eladni az egyébként jó produktumot, hogy nem volt jó a kommunikáció. Ilyenkor kommunikációs szakemberek, csak zárójelben mondom, azt szokták mondani, hogy azért a produktumot is meg kell nézni. Tehát, hogy lehet, hogy azzal van nagyobb baj, és kisebb baj a kommunikáció.
Én nem gondolom, hogy azzal nagy baj van, hogy több száz iskolát felújítunk, hogy több mint 100 egészségháznak a építését tettük lehetővé, hogy rövidesen 100 milliárdos program indul a 10 nagy kórházi központban.
Most, hogyha az infrastruktúrát adásokat ebből a sorból, ezek nagyon fontos. Hát infrastruktúra, épített infrastruktúra.
3 évi előkészítő munka kellett hozzá. Jó, mondom a második problémát. Nem volt a rendszerváltásnak modellje. Én 90 óta vagyok a Magyar Parlament tagja, nem tudom meddig. Büszke vagyok erre az időszakra, már sok mindent tett, és sok mindent fejlődött Magyarország ebben az időben.
Kicsit bezavar a telefon, elnézést a hallgatók.
De azt gondolom, hogy a modell egész Európában kifújt. Új modellre lett volna szükség. A gazdaság, a világgazdasági válság, ha nem következett volna be, akkor talán lett volna lehetőségünk, időnk azt az új modellt megalkotni, amely a 21. század, vagy tökéletesebbé tenni, amely a 21. század társadalmára igaz. Azért gondoljon bele, hogy 1.150.000 ember munkáján szűnt meg a rendszerváltás követően 90-től 94-ig. Ennek következménye, persze ez együtt a modernizációval, a KGST megszűnéssel, sok mindennel, az elavult rendszerekkel. Gondolja meg, hogy ennek következményei 20 éven át benne vannak a társadalomban. Lehetséges, hogy kellett volna egy más modell, ami ennek súlyos következményét meg tudjuk szüntetni. Vannak családok, ahol akkor 6-8 éves gyerek nem is látta még az apját dolgozni. Az előttünk álló időben, vagy a következő kormánynak is ez kőkemény kötelezettsége lesz, de visszatérve a modellre, sok minden változott meg a rendszerváltás után, lettek a rendszerváltásnak vesztesei. Ha nem ismerjük el, ha elismerjük, a rendszerváltás első néhány évében kemény gazdasági válság volt Magyarországon, annak vannak vesztesei. Vannak vesztesei az integrációnak és az Európai Uniós csatlakozásnak. Az előnye sokkal több, mondjuk azt, hogy 90% legyen 95, akkor is vannak vesztesei. És ennek az egész folyamatnak, amely egyébként magával a modernizációval jár, annak is vannak vesztesei, ugye klasszikusan azt tanítják.
Nem túl messziről indít az MSZP problémáinak megfogalmazásában, hiszen
nem, én azt gondolom, hogy nem.
Ez az egész politikai osztályt érintette ez a probléma, rendben és végül van. Is az MSZP 2002-ben egy jó többséggel nyerte, meg csak 2006-ban is a választásokat.
Nagyon fontos, amit mondott. A felelősség az egész politikai felépítményé, valamennyi politikai párté. Aki ilyen számon kérik, az nyilvánvalóan, hogy maga az a párt, amely kormányzott. Én azt mondom, és azt vallom is, hogy sokkal több konszenzus kellett volna az ellenzéknek is ezekben a fontos, néhány fontos kérdésben, amely az ország modelljére vonatkozó munkátokat jelenti, tanúsítani, sokkal előrébb lennénk. Azért gondolja meg, hogy Magyarország a veszekedő parlament, az acsarkodó politikai pártok küzdelmi szintelévé vált az elmúlt néhány évben. Gondolja meg, hogy másfél, kettő vagy három éve az egyre inkább keményebben politizáló szélsőjobb oldal, újfasizmus, neonáci mozgalmak szintelévé vált. Remélem, nem mondja el nekem azt, hogy a kormány tehet róla, mert nem mondja. Azért sok mindenre kellett koncentrálnunk és figyelnünk, túl azon, hogy óriási kihívásai voltak mindenképpen az európai integrációnak, a 21. század modernizációs követelményeinek, és most a világgazdasági válságnak. Ez nem azt jelenti, mint mondtam, hogy nem tévesztettünk utat, nem követtünk el hibákat, hogy eltávolodtunk azoktól az értékektől néhány esetben, amelyeket vallottunk, hogy a viták eredményeként nem tudtunk jobban baloldaliak lenni, hogy én elégedett lennék azzal, hogy túl sok mindent fogadtunk el a liberális partnereinktől, amely eltérített bennünket azoktól a baloldali értékektől, amelyek érdekében szálltunk be ebbe a politikai harcba 20 évvel ezelőtt.
Szili Katalin három milyen pontot mondott, nagyrészt érintette is ezeket, többé-kevésbé az egyik az, hogy a sokáig a neoliberális gazdaságpolitikát állították be baloldali politikának. Ő említette a kettős állampolgársággal kapcsolatos szocialista párti véleményt, nem tudom, egyetérte vele, és az összödi beszédet is, amiről ő azt mondta, hogy nem a hazugság beismerése, hanem maga a hazugság volt egy olyan probléma, amivel szembe kell nézni a szocialista pártnak, és el kell számolni a választóinak.
Én összödő kapcsolatban összödön mondtam el a véleményet akkor, amikor a miniszterelnök úr első beszédét elmondta. Az, hogy összöd majdnem egy polgárháborút váltott ki Magyarországon, azért ezt túlzásnak tartom. Nem tartozom Gyurcsány Ferenc felkért védői közé. De azért a szabad legyen elmondani, hogy az őszinteségért cserébe nem kell felgyújtani a tévészékházat. Szabad legyen elmondani, hogy a modellváltás szükségét meghirdető beszédért cserébe nem kell táboroztatni a
De ez a beszéd egy zárt ülésen hangzott el az MSZP frakcióülésén.
Hát ez a beszéd,
nem a nagy nyilvánosság előtt mondta a Gyurcsány Ferenc. Ennek a lélektanához azért hozzátartozik ennek az eseménynek.
Ha viszont ez zárt ülésen hangzott el, akkor annak is van felelőssége, aki ezzel felgyújtotta majdnem Magyarországot.
De annak is van, aki ezt csak zárt ülésen merte elmondani, nem? Tehát, hogy azért ennek a lélektanát az eseménynek kicsit árnyaltabban kell látni.
Ez a beszéd azért sok tekintetben jó beszéd volt. Ezt a beszédet nem feltétlenül kellett volna elmondani, ezzel együtt igaz, nem vagyok ellentmondásban. Voltak benne olyan alapigazságok, amelyek olyan fajta szembenézésre hívták fel a szocialista pártot, amely minden egyes magyar politikai párt esetében, tehát mondom, kötelező torna, hogy akkor
ezt kellene, hogy legyen a szembenézés. De ezt kellett volna elmondani a szocialista pártnak, vagy a szocialista párt miniszterelnök jelöltjének?
De most képzelj el, hogy ez késletedve került a nyilvánosság elé, és ebből ekkora botrány lett. Persze, ne haragudjon, sok mindent kellene elmondani, ilyen nagyon-nagyon őszintén a társadalomnak, csak az a kérdés, hogy nem gyűjtjük-e fel vele újra a tévészékházat. Mondok önnek egy példát is.
A de akkor rádió... mit jelent az a szembenézés, amiről Szili Katalin beszél?
Mondok
tehát
egy
ez hogyan zajlana le a gyakorlatban?
Mondok egy példát önnek, és a rádióhallgatók érteni fognak. Volt olyan napom, hogy találkoztam 40-50 frissen végzett somogyi fiatallal, akik diplomát szereztek a fővárosba, és ilyen klubot alakítottak. Azt mondták, hogy Zucman úr, tegyen már egy szívességet, kemény intézkedések kellenének ahhoz, hogy az értelmiségi pályákon a nyugdíjasokat túlfoglalkoztassák, mert mi nem jutunk munkához. Elbeszélgettünk 2 órát. Este egy nyugdíjas gyűlésen voltam, azt hiszem Siófokon. Azt kérték az ott lévő nyugdíjasok, hogy a nyugdíj kiegészítés érdekében szabályozzuk, nehogy megadóztassuk a nyugdíj mellett végzett munkát, mert nekik szükségük van erre a pénzre. Most mondja meg nekem, hogy egy nap, ha az embert ilyen hatás éri, melyiknek nincs igaza. De kiállt-e volna, ki lehet-e állni azzal, hogy minden nyugdíjas fejezze be a foglalkozását, fejezze be a jelenlegi munkaviszonyát december 1-ével vagy január 1-ével, senki ne vállalja munkát, mert kell a fiataloknak a munkája. Valahol ugye ez a társadalomban egy hihetetlen nagy kérdés és ellentmondás, csak a peremén vagyok, nem akarok most következtetéseket levonni ebből. Van tehát számtalan dolog, amely mögött valahol ott van az igazság, amelynek kimondása társadalmi rétegeket, társadalmi csoportokat mélyen sért, de mindenképpen érint.
Tehát
összödnek ezzel a igazságkimondó részével egyetértek, akik egyébként pedig ezt kiszivárogtatták, vagy nyilvánosságra hozták, azok nagyon profi módon látták, hogyha valamivel le lehet győzni a szocialista kormányt, vagy Gyurcsány Ferencbe jó nagyobb bele lehet rúgni ennek a beszédnek.
De a politikusnak
az
nem azt kell tennie, amit mond, és azt mondani, amit tesz. Tehát, hogy igazából amiről beszélt, az úgy oldható fel az az ellentmondás, hogy ki kell állni a nyugdíjasok elé, és elmondani, hogy mire van pénz, mire nincs, mit képes a gazdaság teljesíteni. Én nem voltam soha politikus, biztos ez ennél bonyolultam, de
ezt megtesszük.
Minden esetre a valóságot kell mondani.
Nézze, ezt megtesszük, de én, amit előbb elmondtam példát, az ugye az arról szólt, hogy akkor a fiataloknak, ha nem vagyok tisztességes ember, azt mondom, hogy kirúgom a nyugdíjasokat, a nyugdíjasoknak pedig azt mondom, hogy fenntartom a nyugdíj melletti foglalkoztatást. Azt gondolom, ez a legnagyobb inkorrektség a világon, viszont az aranyközépútnak a megalkotására, erre a nagyon-nagyon érzékeny kiegyensúlyozásra lenne szükség, vagy van szükség a mindennapi életben.
Már csak nagyon rövid időnk van, de azért kíváncsi vagyok, ugye a műsor elején beszéltünk a költségvetésről, hogy ez az ön által felügyelt különböző nagy kiemelt fejlesztéseket hogyan érinti? Tehát lesz-e pénz ezeknek a továbbvitelére? Itt a Pécs Kulturális Fővárostól nagyon sok mindenről beszélünk, erről röviden.
Igen, arról keveset beszélünk, hogy sem a kiemelt fejlesztéseket, sem a jóváhagyott Európai Uniós benyújtott pályázatokat nem érinti a válság. Mind az általam felügyelt Záhony-Ipoly hidak, lemondjuk Pécsig, minden fejlesztés befejezésre fog kerülni, a támogatási szerződések jelentős részben megkötésre kerültek, ebből a kormányzat egy fillét sem akar elvonni. És azt gondolom, hogy a több mint 3000 projekt, amit volt még időnk eldönteni, ezek mindnek fognak valósulni. Egyetlen fillérrel nem lett kevesebb a Pécsi Európai Kulturális Főváros
programja. És az önkormányzati oldalon sem érinti
az
ezeket a fejlesztéseket?
Az önkormányzatok által benyújtott fejlesztésekre biztos, hogy uniós források is változatlan nagyságban beállnak rendelkezésre. Varvasovszki úr példájára szerettem volna elmondani, a költségvetési működési költségek csökkentéséről döntött a kormány, de a fejlesztésekre szánt pénzeket nem kívánja csökkenteni.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Vendégünk volt Zuchmann Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője, a Balatoni Fejlesztési Tanács elnöke.